Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Kohut Zoltán szakújságíró, köszöntelek nagy szeretettel.
Szia Ági!
Az elmúlt hetekben beszélgettünk arról, nem is csak a fake newsról, hanem egyáltalán a hírek valóság tartalmának szűréséről, hiszen valami egyszer nem fake news, mert a fele igaz, a másik fele csúsztatás, de most ettől kezdve ez hamis hír vagy nem hamis hír, hát hamis hír, tehát a híreknek teljesen igaznak kell lennie ahhoz, hogy igaz legyen. Tanítgattál bennünket ugye szakújságíróként, ezért ez részben feladatod is, hogy utána járni pontosan információknak, hogy hogyan is illik ezt csinálni, hogy hogyan lehet, és most az elmúlt héten, és most néhány héten keresztül konkrét példákkal fogjuk azt szemléltetni, hogy hogyan terjednek el álhírek, vagy féligazságok, amik aztán nagy bajokat, nagy félelmeket, pánikokat okozhatnak, és hogyan lehet ezeknek utána járni, hogyan derültek ki, hogy nem valódiak ezek a hírek. Mi a mai téma?
Elhoztam egy nagyon érdekes sztorit, amit azért vettem most előrébb, mert az oroszoknak az Ukrajna ellen folytatott háborúja kapcsán nagyon sokszor szóba jön az orosz propaganda, mint olyan. És én nem politikai dolgokkal szeretnék foglalkozni, hanem konkrétan azzal, hogy tehát az oroszok a legprofibbak abban, hogy hogyan lehet az irányítást átvenni a propagandában. És azt mondja, hogy ők jöttek rá leginkább a titkára olyan értelemben, hogy néha sokkal többet lehet elérni azzal, hogyha összezavarom a nyilvánosságot, mint hogyha egy konkrét dolgot közlök. Majd mindjárt elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Arra még talán sokan emlékeznek, hogy 2014-ben lelőttek egy maláj utasszállítót Ukrajna fölött. Ukrajnának azon a részén, ahol már Ukrajna és Oroszország között akkor folytak, akkor még alacsony intenzitású katonai összeütközések vagy műveletek, de azért folytak. És az történt, hogy orosz szakadárok azt hitték egy repülőgépre, hogy ez egy ukrán katonai szállító, fegyverszállítógép, becélozták és rakétával megsemmisítették azt a gépet. Felrobbantották, a gép lezuhant. Amikor még nem tudták, hogy milyen gépet lőttek le, tehát ők abban a hitben voltak, hogy egy ukrán gépet sikerült lelőniük, és ez nagy büszkén, mikor látták már az égen a nyomait a robbanásnak meg a füstnek, akkor elkezdték ezt posztolni interneten. Ez volt az a mozzanat, ez néhány perccel azután történt, hogy lezuhant az a gép, ez nagyon fontos mozzanat lesz később, mert amit interneten az ember posztol, az ugye örökre ott marad. Még ha ő le is törli, de valahol azt valamilyen platformon megőrizték, akkor az megmarad. Nagy büszkén posztolták, hogy milyen sikert értek el, ilyen haditechnikai sikert, hogy lelőttek egy ukrán fegyverszállító gépet, és amikor odaértek, és látták, ugye hát roncsok között azt a rengeteg 270-valahány ember halt meg, akkor ugye kiderült, hogy itt valami óriási baki történt, ezt úgy nevezik, azt hiszem, nem vagyok katona, de talán valami olyasféle néven nevezik, hogy hamis vagy téves célazonosítás. Akkor persze mindent megpróbáltak eltüntetni, és néhány héten át az orosz központi propaganda az 5 különböző verziót tálalt a nyilvánosságnak arról, hogy mi történt. Közte ilyeneket, hogy az ukránok lőtték le, hogy nem az ukránok lőtték le, de hogy valami, hogy már eleve úgy repült fel a gép, hogy halottakat helyeztek el benne, és felrobbantották távirányítással, meg stb. Szóval 5 hajmeresztő és egymásnak egyébként teljesen ellentmondó, vagy egymást kizáró verziót, mert ők tudták, hogy tök mindegy, hogy mi az igazság. Hogyha el tudják érni, hogy a külföldi országokban, a külföldi diplomáciákban teljes homály fedi, hogy valójában mi történt, akkor végül is nyertek, mert akkor az ő felelősségük eltűnik ebben a kommunikációs káoszban. És egyébként valóban ez történt, hogy évekig nyomoztak, vagy nem tudom, hogy évekig, de hosszú ideig nyomozták újságírók, különböző szakemberek azt, hogy valójában hogy lehet utána menni annak, hogy mi történt. És aztán persze ma már egyértelmű, hogy mi történt, de sokáig nem volt az. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy nagyon sok olyan közéleti témában, amikor olyan nagyon nagy a lárma, és te is érzed, hogy basszus, ez nonsens, hogy nem tudunk járvány, infláció, energiapolitika, európai politika, társadalmi kérdésekben olyan gyógyíthatatlanul nagy ellentétek vannak, és olyan viták, amik láthatóan nem jutnak egyről a kettőre, én nagyon gyanítom, hogy ez van mögötte. Hogy fölépülnek olyan propaganda források, olyan propaganda műhelyek, olyan városok épülnek, vagy falvak, például Oroszországban, ahol tömegeknek az a munkájuk, hogy álhíreket dobnak be a különböző internetes fórumokon. Honlapokat nyitnak magyar, francia, svéd, indiai, mit tudom én, mindenféle nemzetnek a nyelvén és a nyilvánosságához szólóan, azért, hogy az ott folyó társadalmi vitákat törjék, darabjaira szedjék. Szóval nyilván az a céljuk, hogy a lakosságot dezinformálják, a társadalmi vitákat azzal szabotálják el, hogy egymástak ellentmondó információk tömegé zúdítják a lakosságra, és úgy is tudják, hogy a közösségi médiákon ez turbulensen fog gerjedni, és a végén senki nem fogja tudni. Tehát ahogy az oltás kapcsán senki nem tudja, hogy mi történt, hogy ez valóban labor, vagy nem labor, mesterséges, vagy nem, egyáltalán volt-e vírus, vagy nem volt, jó tette a vakcina, vagy éppen meg még ezt az embereket, óriási, olyan ellentmondó frontok vannak, amiket most már nem lehet helyretenni. Tehát a tudósok megpróbálják, a média megpróbálja, a politika megpróbálja, de senki nem tud mit tenni, mert olyan intenzíven megy ez a hamis híreknek az özöne, hogy ebben szinte lehetetlen egy társadalmi vitát végigvinni.
Hát igen, egyébként, ha belegondol az ember, egy józan ember, aki nem annyira otthonos az oknyomozásban és az információ precíz szűrésében, az ha hall valami hírt, és utána öt egymásnak ellentmondó magyarázatot hall erről, akkor általában hátrébb lép, hogy na, akkor fogalmam sincs, hogy mi a valóság, és akkor mondjuk, ami az én hitrendszeremnek, hiedelmeimnek a legközelebbie lehet, akkor esetleg azt mondom, hogy na, én ennek adok jobban hitelt, de valójában, ha néhány összezavarodott 5-6-7-8 verziót hallok, akkor biztos lehetek benne, hogy ez fogalmam se lesz róla, hogy mi a valóság.
Igen, és a legnagyobb baj az, hogy az átlagember akkor azt mondja, hogy jó, hát hogyha ennyire nem tud benne eligazodni, mondjuk ennyit hazudnak a pártok, csak szokott egy ilyen, akkor elfordul az egésztől, és akkor pontosan azok nyertek, akiknek érdekükben állt ez a fajta dezinformációs kampány, vagy a társadalmakat összezavaró, az emberek fejét összekuszáló kampány, mert akkor onnantól kezdve, ugye, hogyha van egy társadalmi közöny, vagy van egy társadalmi értetlenség,
igen, vagy elfordulás, mert elfordulás, nem tud mit kezdeni.
Tehát aki viszont pontosan tudja, mit akar, az ebben a zavarosban jobban fog tudni halászni, ahogy a közmondás is mondja.
Azért ez érdekes, most például zajlik a pedagógusoknak a béremelési procedúrája, és én megmondom őszintén, kicsit értetetlenül állok azelőtt, hogy mindenféle körülményt meg fognak változtatni, és olyan bonyolult és zavaros változtatások történnek, amit nem is értünk, hogy miért, nem is látjuk a célját, de hogy ez az egész ugye eltereli a figyelmet arról, hogy gyakorlatilag 15 éves pályán lévő pedagógus még mindig a minimál szakképzési bér alatt keres. Tehát, hogy a valódi kérdés, hogy mindenképpen, de ezt mindenki tudja, meg kell emelni a bért, erről elterelődik a figyelem, mert annyiféle változtatás van, ami nem is érthető, furcsa is, tehát, hogy itt is egy picit én azt érzem, hogy mintha a figyelem elterelődne a lényegi kérdésről.
Igen, és pontosan erről van szó, amire utalsz, hogy az átlagember szinte
belebonyolódik ezekbe a vitákba.
Igen, és hát ugye nem tud igazságot tenni. Tehát például egy járványügyben ahhoz, hogy valaki eligazodjon, ugye van mondjuk két vagy három, vagy x szembenálló fél, de mondjuk, hogy kettő, akkor neki két szembenálló felet végig kéne hallgatnia órákon keresztül, vagy kétszer százat, tök mindegy. De a végén úgyis csak neki kéne dönteni, hogy akkor melyiknek fog hinni. Mert én például nem vagyok virológus, nekem fogalmam sincs arról, hogy a vakcina az jót tett, vagy nem tett jót. Hallgatom a Boldogkőit évekig, meg a Karikót, meg az ellenoldali feleket, nem tudom, de a végén azt mondja, na, oké, és akkor most kinek hittél? Tök mindegy, mert csak hinni fogok tudni nekik, mert nem tudok dönteni benne. És pontosan ezzel élnek vissza, és pontosan itt érhető tetten a propagandának ez a legaljasabb manővere, hogy a végén már mindegy, hogy mi az igazság. Minél több, minél bonyolultabb, minél ellentmondásosabb információ zúdíts rá az emberekre, és a végén el fog menni a kedvük, vagy végig addig hiszterizálod őket, hogy egymás torkának esnek, de a végén kinyer az, aki ott ült a központban, és ő csak kifröcskölte ezeket a mélyegező információkat, megmégezte a társadalmi párbeszédet. Magyarországon sincsen párbeszéd, az Európai Unióban sincsen már párbeszéd, és pontosan ezért nem. Én azt gondolom, hogy nagyban benne van ebben az oroszoknak a dezinformációs jelenlét, ami 2008 óta elnöki rendeletek vannak rá, meg stb. De benne van az is, hogy mi pedig kritikátlanul engedünk ennek, hogy nem nézzünk annak utána, hogy mit osztunk meg, és nem gondolunk bele abba, hogy sosem lehetünk meggyőződve arról, hogy amit megosztottunk, az valóban úgy van, legfeljebb hiszünk benne, és nem mérjük fel a kockázatát annak, hogyha ilyen ellenőrzetlen megosztásokat adunk tovább.
Éppen a napokban zajlott le egy beszélgetésem, mondhatni vitám, és pont erről volt szó, hogy abból azért, amit elmondasz, látszik, hogy borzasztóan bonyolultak a kérdések. Most függetlenül a sok dezinformációtól egy-egy komoly társadalmat érintő gazdasági, egészségügyi, oktatási dolog, ez mindig egy bonyolult folyamat, és hogy az emberek vágynak az egyszerű válaszokra, és hogy a saját életét a vitapartnerem látja, hogy milyen bonyolult, és mennyi faktorból áll, és milyen nehéz megtalálni a valódi mozgatórugókat egy mondjuk családi folyamatban, de hogy borzasztóan 100%-ig meg van győződve, hogy tudja a biztos igazságot, a világ működtetését, illetve
igen.
És ez egy értelmes ember.
Különösen tehát, hogy, ezeket nem? A leegyszerűsítő válaszokat, hogy igen, az oroszok rosszak, és
az amerikaiak jók, vagy az amerikaiak jók, az oroszok rosszak.
Igen, igen.
Tehát ezt képzeljük már, hogy lehetetlen. Tehát mindenki, ha belegondol a saját családi életének a bonyolultságába, a bugyraiba, vagy a munkahelyi környezetének a 100 millió folyamatába, hogy mennyire sok tényező, nincs igazságos, nincs angyal, nincs ördög, hanem mindenki szerepel benne, és bonyolultak a folyamatok, akkor mennyivel milliárdszor, trilliárdszor bonyolultabb a világ, világ, vagy egy-egy ország társadalmi, gazdasági, egészségügyi kérdése. Honnan? Tehát vegyük már az alázatot, hogy nem tudhatjuk, hogy hogyan működik. Vannak befolyásoló tényezők, folyamatok. Egyébként hogy derült ki, hogy végülskék lőtték le a maláj repülőt?
Például abból, hogy eszükbe jutott fölkutatni azokat az internetes archívumokat, amik megőrizték ezeket a kezdeti megosztásokat. Most biztos, aki élt egyébként ilyen katonai jellegű topográfiához, mert nem tudom mikhez, azoknak nyilván volt sok más eszközük is. Amitre én konkrétan emlékszem ezekből a tanulmányokból, az az, hogy egyszerűen csak azt kellett megnézni, hogy milyen megosztásokat folytattak az első néhány percben. Tehát ameddig nem tudták még, hogy mit kell majd hazudni, addig ugye de szó szerint így írja a tanulmány egyébként, jó, dezinformásnak nevezett, de teljesen mindegy, értjük. Amikor még nem tudták, hogy mekkorát hibáztak, hogy milyen katasztrofális hibát vétettek, addig ugye nagy büszkén ezt osztották, és ennek nyoma maradt, és ez volt az első. Egyébként pedig hát akik azzal foglalkoznak, hogy ezeknek az eseményeknek utána menjenek, azok nyilván azt is tudták, hogy mivel kell szembenézni, amikor Oroszország elkezd kommunikálni egy ilyen katonai tévedésről, úgyhogy nyilván föl voltak rá készülve, hogy amikor hallották orosz részről ezt a szokás szerint egymásnak ellentmondó hazug propagandát, akkor már tudták, hogy ott érdemes keresni tovább. De hát ugye ennek hagyománya van, tehát a szovjet-orosz kommunikáció az talán 100-120 éve erre épül.
Reméljük, hogy tisztulni fog a kommunikáció. A hallgatóinké biztos, hogyha meggondolják, hogy milyen híreket osztanak meg, tudván, hogy felelősek. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm ismét a példát, és jövő héten várunk újabb tanmesével mondhatni.
Köszönöm.
Kóut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.